Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlava Erihárd. Vendégünk a következő egy órában Gerű András történész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak is természetesen.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye 1848 az egy ilyen állandó hivatkozási alap. Nagyon sokat és gyakorlatilag valamennyi történelmi korban 48 után mindenki hivatkozott rá. Mennyire volt képes mélyrehatóan átalakítani a magyar közgondolkodást, a magyar társadalmat 48-49, hogy látja?
Hát én úgy látom, hogy ha Magyarországon Szent Istvánhoz kötik az államalapítást, amit szerintem egyébként rendjén való, akkor 1848-49-hez, ha mondjuk egybe nézem ezt a folyamatot, köthető a magyar polgári államalapítás. Tehát az, ami a modern Magyarországot jószerivel megteremtette. És mint a modernitásnak ez egyszerre volt egy politikai átcsapási pontja, és egy érzelmi átcsapási pontja, ami nagyon-nagyon fontos, mélyen beívódott a magyar nemzettudatba, hivatkozási alappá vált, ahogy maga nagyon helyesen mondta, de nem éppen ezért nem véletlenül, mert ez egy fordulópont volt a magyar történelemben, és azáltal, hogy érzelmileg is rögzült, és remélem erről még beszélünk itt a diskurzus folyamán, ezért politikailag is használható lett. Tehát, ha megnézi az ember, a kiegyezés után a legnagyobb ellenzéki erő az ilyen-olyan formában megjelenő úgymond 48-as párt volt. A magyar politikában akkor szállóigévé vált a nem engedünk a 48-ból szólás. A két háború között egyébként a kisgazdapárt vitte tovább, az akkor már nagyon erős kisgazdapárt vitte tovább ezt a 48-as vonalat, de hozzátenném, hogy 1927-ben Kossuth emlékét törvénybe iktatták, március 5-ét bevezette a Horthy rezsim egyfajta nemzeti ünnepé. Sőt, ez olyannyira erős volt, ez a 48-as politikai kötődés, hogy a kommunisták is használták 48-at a maguk sajátos kisajátított formájában, és 56, amelyik alapvetően egy sztalinista rendszer elleni felkelés forradalom volt, ugyancsak 48-as szimbolikával dolgozott. És megjegyzem, hogy a rendszerváltás is részben egy ilyen 48-as szimbolikus körben mozgott, tehát mindig ott volt 48 óta a magyar történelemben hivatkozási alapként.
Mi volt az 1848-ban, mondjuk március 15-ében, tehát a forradalmi időszakban, mi volt az, ami mondjuk az európai felvilágosodásnak az importja, ha úgy tetszik, akár szellemiségében, akár értékeiben, és mi volt az, ami speciálisan budapesti, speciálisan magyar volt ebben?
Szóval 48, maga március 15-ét említette, mert az lett nemzeti ünnep, rendben van, de ugye én amikor erről beszélek, akkor nem március 15-ét értem csak alatta, hanem hozzáveszem, amit előbb mondtam, a 48-49-es folyamat egészét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú építkezés eredménye volt az, hogy 48-ban itt történt, ami történt. Jószerűen a reformkor erről szólt. És a helyzet az, hogy itt jószerivel minden egyfajta úgymond nyugatias hatás volt, de mélyen magyar volt egyszerre. Ez alatt azt értem, hogy olyan eszméket importáltak Magyarországra, de itt megjegyezném, már a szó sem helyes, mert nem importálták egyszerűen, hanem honosították. Az nem ugyanaz, tudja? Amelyek mind a polgári jogegyenlőségről szóltak, arról szóltak, hogy az országnak legyen felelős kormánya, hogy legyen népképviselet Magyarországon, de ami még fontosabb, mert ez milliókat érintett, ez volt a legfontosabb, hogy Magyarországon szűnjön meg a földesúr és a jobbágy közötti úgymond feudális kötöttségrendszer, tehát töröljék el a papi tizedet, a földesúrnak járó kilencedet. Ezt közönségesen jobbágy felszabadításnak hívják, a korban persze ezt örökváltságnak nevezték. Tehát ezek mind olyan követelések voltak, amik a személyi szabadságról szóltak, egy polgári államberendezkedésről szóltak, és ez egy tudatos építkezés volt az 1830-as évektől már. Tehát nem véletlenül írhatta Petőfi 48, hogy itt az idő, most vagy soha. Mert megvolt már az a szellemi készenlét, amit azért, mert ott volt az idő, valóra lehetett váltani. És 48-49 hát lényegében erről szólt. Tehát egyszerre volt egy külföldről, külföldi eszmeiségből táplálkozó dolog, és egyszerre volt egy nagyon-nagyon magyar történet, ezért mondom, hogy honosított történet volt, és ha megnézze a 12 pontot, ugye ott van a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszó, ami egyértelműen a francia forradalom jelszó volt, de azzal kiegészítve, mert azon a pontok elején, hogy legyen béke és egyetértés. Egyébként, amit azért a francia forradalomról nem lehetett elmondani.
Egyébként, amikor itt ugye azt mondta, beszélünk értékekről és elvekről, hogy azt mondta, hogy például akkor ugye megszületett ez a mondás, hogy nem engedünk a 48-ból. Ugye nyilván a kiegyezés után született ez a mondás, hogyha igen, jól emlékszem, vagy ha jól tudom. Miből nem engedünk? Egy picit most innen tekintsünk vissza. Mi az, amiből nem engedünk?
Ebben mindig volt egy vita. De azért volt olyan, amiben nem volt vita, és volt olyan, amiben vita volt. Amikor azt mondták, hogy nem engedünk a 48-ból, akkor jószerével azt mondták ezek az emberek, hogy nem engedünk a nemzeti önrendelkezés és a polgári szabadság eszméjéből. Most a polgári szabadság eszméje sok mindent jelent, sajtószabadságot például, amit 48 szintén az áprilisi törvényekbe beemelt a magyar jogrendbe, jelenti azt, hogy mindenki szabadon kinyilváníthatja akaratát, egyfajta gyülekezési szabadságot, és a többi. Tehát polgári szabadságokat jelentett, és nemzeti önrendelkezés. Ez volt a legvitatottabb pont, a nemzeti önrendelkezés. Mert ezt mindenki másként értelmezte egy idő után. Tehát volt, aki a teljes állami függetlenségbe gondolkodott, mint mondjuk az emigráns Kossuth Lajos. Volt, aki úgy gondolkodott, hogy legyen közös uralkodója a Habsburg Birodalomnak, de ezen kívül más viszony ne legyen Magyarország és a birodalom többi része között, és volt, aki úgy gondolkodott, hogy tulajdonképpen a kiegyezés az egy helyes forma, ahol vannak az önállóságnak egy köre, és vannak úgymond közös ügyek, amik a birodalom mindkét felére tartoznak. Tehát ebben voltak különbségek, de alapvetően maga az önrendelkezés, mint ideje, mondhatjuk ezt nemzeti szuverenitásnak is, ez szintén alapvetően beletartozott ebbe a nem engedünk 48 szlogenbe, mondom különféle értelmezéssel. Az nem tartozott bele, az nem volt vita tárgya, hogy Magyarországnak a szabad polgárok együtteséből kell állnia.
Ja, azt mondta, amikor az imént a 12 pont szóba került, hogy nyilván amiket szoktunk mondani, emellett nagyon fontos volt például a jobbágyság felszabadítása. Igen. Gyakorlatilag a feudalizmusnak, ha úgy tetszik, a lezárása. Mennyiben sikerült a feudalizmusnak hátat fordítani, vagy mennyiben sikerült a feudalizmust magunk mögött hagyni 48-ban, vagy bármikor azóta, hogy látja?
Nézze, ez megint csak egy a magyar szellemi életben egy vitakérdés. Én azt személy szerint azt gondolom, hogy a magyar rendiség, az a magyar társadalom és politikai szerkezet, ami az 48 előtt uralkodott, az egy, hogy így mondjam, halálos ütést kapott 48-ba. Tehát nem tudott feltámadni, nem tudott. Ez nem azt jelenti, hogy egyes részei ne bizonyultak volna életképesnek, abban az értelemben, hogy tovább éltek. 48-49 után. Ugye itt szokták mondani, mindig nagyon büszkék a magyarok a magyar állam alapításra, joggal, hiszen a magyar állam több mint 1000 éves, az a magyar történelem legnagyobb alkotása a magyar állam. Tehát ami 1000 évig fent tud maradni, azért lássuk be, az egy nagyon nagy alkotás. Vannak ennél nagyobb történelmi alkotások is, mondjuk a katolikus egyház, aminek azért hosszabb az életkora, de az magyar állam az egy nagyon-nagyon nagy történelmi teljesítmény. Ez az állam egy idő után egy rendi állammá vált, és itt a nagy probléma, hogy én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben túl sikeres volt a rendiség Magyarországon. És 48 ugyan, mondom, egy halálos ütés mért erre, de nem tudta teljesen kiiktatni ezt a magyar történelemből. Mit értek ez alatt? Értem ez alatt azt, hogy ez az örökváltság probléma, ez nem tudott teljessé válni. Ezt végeredményben 1849 után a neoabszolutizmus, a Ferenc Józsefi neoabszolutizmus szabályozta újra. kompromisszumosan. Tehát bizonyos dolgok megmaradtak a földesurak kezén, más dolgok eltűntek, nem lehetett visszacsinálni őket, de 1867 után pedig egyszerűen voltak arisztokrata nagybirtokok, amik nem tudtak tönkre menni, mert behozták a hitbizományi rendszert, ami elképesztő nagy gátja volt annak, hogy a magyar parasztság kellő mértékben tudjon polgárosodni. És az az igazság, hogy paradox módon még a Horthy is azt írja az emlékirataiban, hogy az egyetlen, amit igazán bánt, hogy nem tudott egy tisztességes földosztást csinálni, mert ugye Magyarország egy agrárország volt. Utólag bánta ezt. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy a rendiségnek megmaradtak ilyenfajta, hogy tetszik, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti következményekkel járó gazdaságtörténeti következmény. De a mentalitásban is egy csomó minden megmaradt a rendiségből, és az igazság az, hogy a 45 után berendezkedő, 48-ra a politikailag hegemon helyzetbe jutó kommunista rendszer pedig egy új rendiséget hozott létre Magyarországon, a saját politikai nomenklatúrájának megfelelőt. Na most ebből azt következik, hogy a rendiség tovább tud élni, de és ez nagyon fontos, ezért mondom, hogy halálos ütést kapott, de nem tudja kiheverni azt, hogy ne kérjék tőle számon, hogy ő rendiségként van jelen, és adott esetben, hogy harcoljanak ellene.
Ez az talán, ami az egyik legfontosabb öröksége, ha úgy tetszik, 48-49, tehát ami velünk maradt, tehát ami igazán megmaradt a forradalomból?
A forradalomból leginkább szerintem az maradt meg, amit a politikusok általában úgy szokták mondani, hogy úgymond a magyarok szabadságszeretőek. Tehát megmaradt egy szabadságkultusz 48-ból. Megkérdőjelezhetetlen érték a magyar értékrendben a szabadság. Lehet egyéni szabadság, politikai szabadság, és megkérdőjelezhetetlen érték a szabadságnak az az értelme, ami a nemzeti szabadságot is jelenti. A magyarok bármilyen rendszer volt 1848-49 óta, mindig érzékenyek maradtak arra, hogy van-e ilyen-olyan mértékben vett nemzeti szuverenitásuk, függetlenségük. Mert a nemzeti szuverenitás az nem más, mint a szabadság nemzeti dimenziója. Akkor szabad egy nemzet, ha önálló. Persze az önállóság nagyon megváltozott a 21. századra. Tehát nem az van, mint a 19. század, amikor Kossuth ezt úgy fogalmazta meg, hogy akinek zsebébe a nemzet erszénye, és kezébe a nemzet kardja, ura az annak. Ez nagyon megváltozott. Ma már Magyarország a NATO tagja, nem ura a kardjának, mert egy nagyobb egység tagja. Az erszényének sem teljesen ura, ugye, mert egy Európai Unióba csatlakozott be. Tehát a szuverenitásnak nem ugyanazok a kellékei a 21. században, vagy már a 20. század végén, mint a 19-ben. De eszmeként és értékként ott maradt nagyon mélyen a magyar emberekben, hogy számukra ezek alappillérei a politikai és adott esetben nemzeti identitásuknak.
Az is egy vitakérdés, ha én jól látom gyakorlatilag folyamatosan 48-49-szel kapcsolatosan, hogy az a fajta szabadságeszmény, ami akkor megfogalmazódott, akár Petőfi verseiben, akár a 12 pontban, akár az akkori dokumentumokban, mennyire volt idealizált? Úgy is kérdezhetném, hogy vajon az a fajta szabadság, amiről akkor szó volt mondjuk a Pesti utcákon, az mennyire volt praktikusan elérhető? Vajon?
Nézze, a maga kérdése egy okos kérdés, és látszólag egy nagyon jó kérdés. Azért csak látszólag, mert az életünket mi emberek úgy éljük, hogy szükségünk van ideánkra. Tehát amikor beleszeretünk valakibe, most mindegy, hogy egy férfi egy nőbe, vagy nő egy férfi, vagy nő egy nőbe, férfi-férfibe, ez most érdektelen, akkor idealizáljuk. Persze, nem olyan, mint amilyennek látjuk. De ahhoz, hogy a magunk emberi érzelmi világát ki tudjuk bontani, ahhoz muszáj idealizálnunk. Ezért mondom, hogy látszólag jó a kérdés, mert aztán utólag mindig kiderül, hogy semmi nem ideális. Semmi nem olyan, mint amilyennek eredetileg gondoltuk. És így van, ahogy mondja, 48-49 is, mint egy hatalmas emberi, politikailag, érzelmileg mozgósító ígéret, egy idealizált ígéret volt. És természetesen nem csak, hogy nem valósult meg úgy, ahogy elgondolták, hanem még ezen kívül, ami megvalósult, az még mind sok elemében nagyon más is volt, mint ahogy eredetileg elgondolták. Na de ha ez olyan tudja, mint a 10 parancsolat, ha nincs meg a 10 parancsolat, akkor nem tudjuk mihez mérni az életünket. 48-49 ezért tudott mércét teremteni, pont azért, mert részben idealizált volt.
Idealizmus után egy kis praktikus...
Bocsánat, hadd mondjak, hogy ez jelezzem ezeket a sajátos idealizáltságokat. Ugye a 48-49 része, ma úgy hívjuk ezt az egész folyamatot, mint forradalom és szabadságharc. Így tanítják az iskolába. 48-49 résztvevői nem feltétlenül forradalomnak látták, ami volt. Kossuth például azt mondta 49. március 15-e táján, amikor meg akarták ünnepelni az előző évi eseményt, hogy minek ilyen nagy hűhőt csinálni ebből a kis pesti csetepatéból. Ugye, mert ő a maga országgyűlési és reformkori tevékenységét, meg jó néhány más gondolta olyannak, amit érdemes megünnepelni, ebből következően áprilisi törvények voltak azok, amiben ez kicsúcsosodott. Ugye szabadságharcnak senki nem hívta ezt a folyamatot, ezt maximum vagy önvédelmi harcnak hívták, mert ugye abból indultak, hogy minket megtámadtak, megvédjük magunkat, vagy Horváth Mihály, az első történetírója ennek, függetlenségi harcnak nevezte. De az utólagos gondolkodás ezt is kicsit idealizálta. Szabadságharc. A magyarok nem azért fogtak fegyvert, mert el akarták vinni egyfajta világforradalmárként a szabadságot más népeknek, hanem azért fogtak fegyvert, mert megtámadták őket. Érti? A másik pedig megint a sajátos torzítás legyen nyelvhasználatban. A magyar szóhasználatban ma szinte következetesen azt mondják, hogy 48-49 elbukott. Elbukni valami a saját erejéből szokott. Ezt leverték. Tehát én például következetesen azt mondom, hogy leverték 48-49-et, mert nem felemésztette magát ez a folyamat, hanem itt volt egy majd 200 000-es Habsburg hadsereg, egy majd 200 000-es orosz hadsereg, és együtt leverték ezt a 180-190 ezer magyar honvédet.
Egyébként épp ezt akartam kérdezni egy kicsit a praktikum oldaláról, hogyha beszélünk, hogy mi volt a baj az időzítéssel? Tehát az az Európa, ami akkor azért túl volt már néhány fordulón. Mi történt? Tehát, hogy miért ütközött bele nagyon sok érdekbe látszólag ennek a kicsi országnak a szabadságharca, illetve a forradalma? Hát innen nézve, és most már maradjunk ennél a terminológiánál.
Nézze, szerintem ez az időzítés nem volt rossz. Hát 48-ban forradalmi hullám volt Európában. Tehát az a szentszövetségi rendszer, az a világrend, mert Európa volt akkor a világ ebben az értelemben, ami 1815-ben kialakult, nagyon megrendült. Olaszországban forradalmak voltak, Franciaországban a német római birodalom forrongott, Frankfurtban alkotmányozó gyűlés, a Habsburg birodalom, ugye Pécsbe forradalom, Pesten forradalom, tehát volt egy megrendülése annak a világrendnek. Ráadásul az is nyilvánvaló volt, hogy a világrenden belül, azon a világrenden belül nagyon komoly belső feszültségek vannak, különféle a világrendet alkotó nagyhatalmak között is. Ez egy adott helyzet volt. Nem lehetett ebből a forradalmi... Tehát aki kimaradt volna ebből a forradalmi hullámból, az ahogy mondani, szóval átaludta volna a történelmet. A magyarok szerintem észnél voltak, nem aludták át ezt a folyamatot. Jószerivel másfél évig harcoltak azért, amit ők helyesnek gondoltak. A prágai forradalmat egy hét alatt leverték például. Tehát egy nagyon komoly küzdelem volt, és az igazság az, hogy ha nem csinálták volna meg ezt a dolgot, akkor nem lett volna miről kiegyezni sem. Tudja? Szóval ez is benne van ebben a folyamatban. Ami pedig azt illeti, hogy utána is volt sokakban, döntően emigránsokban remény arra, hogy ezt újra lehet kezdeni. Ez csalókának, ez illúziónak bizonyult. De azért ne felejtsük el, hogy ez 1849-ben ez a magyar folyamat véget ért. Az 1850-es években kitör egy háború például Franciaország, Anglia kontra Oroszország között. Ez a krími háború. Tehát benne volt a levegőbe, hogy itt a akkori nagyhatalmak között is konfliktus lesz, és akkor már egy olyan helyzetben megint más akusztikája van egy magyar forradalomnak. Mindegy, nem akarok történészkedni most ebbe a dologba, mert talán ez a hallgatókat kevésbé érdekelni, de én szerintem ez időben
volt. Viszont akkor arra azért mégiscsak szálljunk néhány mondatot, hogy viszont mi volt az európai státusz quo szempontjából, hogy vagyunk a nagyhatalmak szempontjából, mi volt a tétje annak, hogy sikerül-e, hiszen azért elég komoly összefogás állt, elég komoly katonai erő állt, egybe állt össze a magyar szabadsághoz, vagy a magyar forradalommal szemben. Mi volt a tétje, hogy sikerül-e ezt a forradalmat leverni?
Rengeteg tétje volt. Az igazi nagy, nézze, az orosz beavatkozás jogi alapját egy 1833-as szerződés biztosította, az úgynevezett Mönchengrádzi szerződés, amelyben a Habsburg Birodalom is Oroszország is kötelezettséget vállalt arra, hogy bármelyik területén a másik stabilitását veszélyeztető felkeléstől ki segítik egymást. Ez az oroszoknak azért volt fontos, mert ugye Lengyelország nagy részét uralták, és a lengyelekbe sose lehetett megbízniuk. A lengyelek időnként sokszor teljesen irracionális feltételek mellett felkeltek az oroszok ellen, tehát tuti volt, hogy leverik őket, de ők mégis, és többször.
Azóta is.
Tehát az oroszoknak ezért volt fontos, a Habsburgoknak meg azért volt fontos, mert azért látták, hogy itt hát előbb-utóbb lesznek nemzeti mozgalmak, amik szétveszíthetik a Habsburg Birodalmat. És valóban az olasz nemzeti mozgalom részben Habsburg ellenessel lett sikeres. Hát ezért lehetett egységes Olaszország, ez egy hosszú folyamat volt. A tétje ennek az volt, ha ez sikerül, hogy szétesik a Habsburg Birodalom. De a Habsburg Birodalom fenntartása pedig egyszerre volt orosz érdek is, azért egyszerre volt brit érdek is, és egyszerre volt jószerűvel az akkori európai nagyhatalmak által közösen vallott érdek. Jószerével ezért a Habsburg Birodalmat a 19. században nem lehetett sem belülről, sem kívülről szétverni. Ez csak akkor következett be, amikor a birodalom elvesztett egy világháborút, ez volt az első világháború, és úgy döntöttek az akkori nagyhatalmak, hogy nincs többé szükség a Habsburg Birodalomra.
Gerő András történész, ebben az órában az aréna vendége, rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.